Velence lett az első város a világon, amely belépődíjat kezdett szedni április vége fele óta. Ez ugye a városba egy napra látogató turistákra vonatkozik, és ebben a nagyjából bő egy hónapban, amióta ez ugye életbe lépett, sok mindent lehetett olvasni erről a kezdeményezésről. Többek között olyan cikkek is voltak, hogy ez sikertelen, mármint eredeti céljához képest, hiszen bizonyos napokon többen is lettek egy évvel ezelőtthöz képest, de összességében ezt a kezdő hónapot hogyan lehet értékelni ebben a velencei belépő díjrendszerben?
Igazából még valóban nagyon rövid idő telt el azóta, mióta elindult ez a program, úgyhogy még hosszú távú következtetéseket nem lehet levonni. Valóban megjelent a sajtóban, hogy több alkalommal is sokkal több vendég fordult meg a településen, mint ahogy korábban. Viszont az is igaz, hogy a korábbi években folyamatos mérésre nem került sor, hiszen csak a szálló vendégek alapján lehetett megbecsülni a településen lévő vendégeknek a számát. Az látszik, hogy ez az év turizmusban feltétlenül egy csúcs év, nem csak Magyarországon, hanem Európa más országaiban is. Már most az év első felében, az első néhány hónapban is jelentősen nagyobb a vendégforgalom, mint az előző években, és sok esetben jelentősen meghaladta a 2019-es adatokat is. Egyfelől annak köszönhető, hogy végre mindenki szabadon mozoghat, másfelől pedig annak is, hogy nem lehet tudni azt, hogy milyen újabb korlátozásokra kerülhet esetleg sor a későbbiekben, tehát mindenki ki szeretné használni az alkalmat. Illetve egy harmadik nagyon fontos trend is látszik, az pedig az, hogy egyre több turista keresi azokat a helyeket a turisztikai szezonon kívül, amelyek a nyári időszakban már nagyon melegek lennének a számukra, tehát a városlátogató turistáknak a száma az jóval magasabb nagyon sok helyen Európában, mint a korábbi években volt, hiszen majd a nyári időszakban mennek nagyon sokan hegyekbe, illetve keresik azokat a tengerparti vagy vízparti területeket, ahol a hőség sokkal elviselhetőbb. Tehát igazából nagyon nehéz megítélni közel 3 hét, vagy valamivel több mint 3 hét után a velencei kezdeményezésnek az eredményességét, hiszen ezek mind-mind befolyásolják most az európai turizmust.
Az azért minden esetre kijelenthető, hogy drasztikusan nem esett vissza a turista szám Velencében. Egyébként lehet, hogy ez annak is köszönhető, vagy azzal magyarázható, hogy ez a belépődíj, amit fizetni kell, azért nem egy túl magas összeg.
Igen, egy 5 eurós jelképes összegről beszélünk egyébként, amit még bármely turista elviszel, hogyha ha pont Velencét választja ebben az időszakban. Ugye ez a későbbiekben a tesztidőszak után majd megemelkedik 10 euróra, viszont nyilván nagyon nehéz most még megbecsülni azt, hogy mekkora vendégforgalom bővülése vagy szűkülése lehet számítani, hiszen ennek kell egy kifutási idő, amíg látjuk majd a nyári időszakot, meg látjuk az őszi-téli időszakot is, ugye még Velencét. A velencei karnevál az majd csak jövő télen lesz, tehát igazából egy egyéves időszak után lehet majd valóban azt mondani, hogy ez a kezdeményezés ez eredményes, vagy kevésbé eredményes. Azt látjuk, hogy nagyon sok helyen a világban azon gondolkodnak, ugye a fenntartható turizmusra fókuszálva, hogy hogyan lehet szabályozni a vendégforgalmat. Ebben azt is látjuk egyébként, hogy a vendégek egyre inkább partnerek, tehát a nagy nemzetközi szállásfoglalási rendszereknek az éves kimutatásai jelentései szerint azért egyre tudatosabbak a vendégek, és egyre inkább kerülik a túlturizmus lehetőségét, ami azt is jelenti, hogy a szezonon kívüli időszakban, vagy a főszezoni időszakon kívüli időszakban keresik fel azokat a bakancslistás helyeket, ahova egyébként el szeretnének menni, és ahol gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy melyik évszakban látogatják meg, hiszen minden évszakban sajátos, különleges, szép arcát mutatja az adott desztináció. Minden esetre ez egy nagyon nagy feladat, hogy a következő időszakban megtaláljuk azokat a lehetőségeket, helyszíneket, amelyek a túlturizmus által érintett területek kiegészítő szolgáltatásaiként a turisták rendelkezésére tudnak állni, illetve ki kell találni azt, hogy hogyan lehet szabályozni a turista forgalmat.
Szerintem nagyon fontos az a kifejezés, amit most többször is említett, a túlturizmus. Beszéljünk egy kicsit erről, mennyire van ez mondjuk jelen Európában jelenleg, és akkor most beszéltünk mondjuk erről a velencei módszerről, amiről majd vissza is térünk még, de ezen kívül egyébként milyen más módokkal lehet ezt korlátozni? Nyilván most van ez a belépődíjas megoldás, vannak esetleg más ilyen innovatív ötletek, hogy ezt a folyamatot megállítsuk?
Ahogy említettem is, az egyik legfontosabb dolog, hogy a vendégeknek a figyelmét felhívjuk azokra az időszakokra, amikor túlturizmusra lehet számítani. Azzal, hogy a vendégek gyakorlatilag több hónapra előre megtervezik a nyaralásukat, kirándulásaikat nagyon sok esetben, már lehetőséget tudunk kínálni a számukra, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy esetleg más időszakban, hogyha foglalnak, akkor olcsóbban tudnak szolgáltatásokat igénybe venni, vagy csak arra hívjuk fel a figyelmét, hogy egyáltalán, hogyha más időszakban foglalnak, akkor nem lesz annyi turista, és kényelmesebben fogják érezni magukat. Mondok egy konkrét példát. Máltán az egyik ókeresztény bemutató helyen gyakorlatilag forintba átszámolva 80 ezer forintba kerül, hogyha a helyszínen veszi meg valaki a jegyét, miközben, hogyha előre megveszi, és előre hónapokkal előre meg kell venni a belépőjegyét, akkor ez a töredéke ugyanennek az összegnek, amivel egyébként szabályozzák azt, hogy naponta hányan látogathatják meg ezt a bemutatóhelyet, és odafigyelnek arra, hogy előre tervezhető legyen látogatómenedzsment, illetve munkatársak szempontjából is a bemutatóhelynek a kényelmes felfedezése minden látogató számára. Másik lehetőség lehet az, hogyha az adott desztináción belül látjuk azt, hogy hol kezdenek el kialakulni a túlturizmusnak a csírái, akkor széthúzzuk a vendégforgalmat különböző programokkal, vagy közös jegyekkel, annak érdekében, hogy ne mindenki egyszerre fedezze fel az adott területet, hanem lehetőség szerint ugye több helyen jelenjenek meg egyszerre a vendégek, ilyen módon megint csak kezelhetővé válik a vendégforgalom. Egyéb szabályozást tekintve, akár a belépőjegyes szabályozást, amit ugye Velence vezetett be, vagy egyszerű létszámkorlátozás meghatározását is használják már, egyébként Velence esetében is felmerült az, hogy egyszerűen húzzák meg a határt egy 50 ezer fős napi vendégforgalomnál, és annál több vendéget ne eresszenek be a városba. Ez is egy lehetőség, amivel egyre többen élnek annak érdekében, hogy a túlturizmus kezelhető legyen. A legfontosabb az lenne, hogy a vendégek maguk tudatosan választanak időpontot, és végig gondolják azt, hogy milyen lehetőségeket kínál mondjuk egy szezonon kívüli, egy októberi, novemberi vagy január-februári időszaka számukra. Ehhez pedig a vendégek tudatosságának a növelésére van szükség feltétlenül.
Nagy Júlia turisztikai szakértőt hallották. Budapesten rendezik a klubfutball legrangosabb mérkőzését 2026-ban. Az általunk megkérdezett sportközgazdász elmondta, a Bajnokok Ligája döntőjének sikeres rendezésével Budapest olyan városok közé léphet, amelyek a nagy sportesemények központjainak nevezhetők. A szakember hozzátette, hogy a rendezés gazdaságilag is kifizetődő lesz, ugyanis az adatok szerint a tavalyi fináli helyszínének Isztambulnak 75 millió euró bevételt jelentett a rendezés. Dénes Ferenc beszélt arról is, hogy a budapesti döntő ellenére a magyar szurkolók nem tudnak majd könnyebben meccsezét jutni, ugyanis ezekkel az UEFA rendelkezik, és a döntőt játszók két csapat között kerül leginkább elosztásra. Berla Attila interjúja.
Hivatalossá vált, hogy Budapest rendezi a 2026-os Bajnokok Ligája döntőjét. Hogyan kaptuk mi meg ezt a jogot? A sikeres Európa Liga döntő rendezés is közre játszik ebben?
Van ennek egy standardje. Tehát ha az UEFA meghirdeti, hogy milyen feltétekkel lehet pályázni egy Bajnokok Ligája, Európa Liga vagy Konferencia Liga döntőjének megrendezésére. Ez nyilvános, a feltételek ismertek, és akkor a városok szövetségek, inkább a szövetségek benyújtanak pályázatot, hogy ők szeretnék megrendezni. Az UEFA pedig ezt elbírálja méghozzá két körben, van egy technikai része, ami azt mondja, megnézni, hogy megfelelsz-e a feltételeknek. A technikai feltételeknek a pipa van, akkor erre van egy megfelelő testület, azt hiszem éppen a nagy tornák rendező bizottsága, és akkor azt mondja, hogy legyen ez a város, legyen az a város.
Ez a rendezés egyébként úgymond beemelheti Magyarországot az európai futballelitbe?
Nem, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség és a magyar labdarúgás már az európai elithez tartozik rendezés szempontjából. Tehát nincs hova beemelni. Az viszont egy szintlépés, és ez már egy tágabb összefüggésben értendő, hogy Magyarország olyan színvonalas és olyan magas szintű rendezvényeket rendezett az elmúlt években, mint a vízes világbajnokság, vagy az atlétikai világbajnokság, vagy mondhatom a Forma 1-es versenyeket, és hogy az előző kérdésére is válaszoljak, az Európai Szuperliga, majd később az Euróliga döntő, hogy Magyarország készen áll bármilyen nagy futballverseny, egynapos futballverseny megrendezésére, és amikor a Bajnokok Ligáját most megkaptuk, és meg fogjuk sikeresen rendezni, akkor azt lehet mondani, hogy Európában azok a városok, mint például Barcelona, München, London, Párizs közé tartozik Budapest. Ha úgy tetszik, akkor Budapest egy európai sportfőváros lesz.
Hogyan néz ki gazdaságilag egyébként egy ilyen rangos esemény megrendezése? Ha jól tudom, azért ezeknek a nagy többsége nem éppen kifizetődő.
Hát attól függ, honnan nézzük. Szerintem pedig kifizetődő, mert ugye a stadion készen áll, tehát a stadionnal kapcsolatos dolgaink nincsenek, mert ez mindig el szokott lenni a kérdés, hogy akkor ha ehhez kellene külön építeni egy stadiont, akkor persze ez holtveszteséges lenne. De egy stadionunk van. Vannak biztonsági, azaz elég drága dolog, biztonsági rendezési költségek, és vannak szervezési költségek. De ennek jelentős részét megtéríti az UEFA, tehát ebből nehéz veszteségesen kijönni. Ez az egy része, ez a nettó pénzszámítás. Ennél sokkal többet jelent az, hogy milyen gazdasági hatást jelent a Budapest számára egy ilyen rendezvény, és akkor hadd idézem mondjuk a tavalyi isztambuli döntőt, amit éppen a Mastercard szakértői vizsgáltak ennek a gazdasági hatását, és azt mondták, hogy nagyjából egy 75 millió eurós, hogy is mondjam, gazdasági hatást, ha úgy tetszik, többletbevételt jelentett Isztambul számára ez a rendezvény. 2020-ra hatra, azt hiszem nem tévedek, ha nagyot, hogyha 80 és 100 millió euró közé teszem ezt a gazdasági hatást.
Csányi Sándor egyébként a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke egy nyilatkozatában azt mondta, hogy a BL döntő rendezés hozzájárul a magyar futball fejlődéséhez, de ön szerint mi lehet emögött? Valóban profitálhat ebből a magyar foci, vagy inkább a szurkolók szempontjából lehet még népszerűbb úgymond a labdarúgás?
A kettő összefügg. Nyilván ettől nem fog jobban beadni a mezőkövesd jobb hátvédje, mert nálunk rendezik a BL döntőt. De az már izgalmas tud lenni, hogy egy évig rólunk beszél egyébként egész Európa. Másrészt azért mi is fogunk sokat beszélni, nyilván a magyar televízió, a Trend FM és a többi média azért rendszeresen vissza fog térni rá, és két év múlva, 2026-ban csak erről fogunk beszélni, amikor elérkezik a látótávolságban lesz majd a BL döntő. Ez hozzájárul ahhoz, és egyetértek Csányi Sándorral ebben, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy a szurkolóknak, és nem csak a szurkolóknak, hanem a magyar közvéleménynek fontos legyen a labdarúgás. Ez nagyon lebecsült, keveset beszélünk róla, esetleg nem is érti feltétlenül a hallgató, hogy mit akar ez az ember, aki most itt beszél a rádióba, de ez higgyék kell, hogy amiről beszélünk, ami a köztudatban van, az közügyileg is fontos. Ez egy közügy lesz, és Csányi Sándor nyilván ezt érti, hogy még inkább közügy lesz a labdarúgás. Fontos lesz ennek az országnak, hogy mi történik a magyar labdarúgásban, ahogy fontos az, hogy most mi történik a magyar válogatottal, hogyan szereplünk majd az Európa-bajnokságon. Egy ilyen BL döntő ezt tovább erősíti. És ez nagyon fontos hozzájárulása lehet ahhoz, amit egyébként 10 éve akar most már a magyar labdarúgás és a magyar sportpolitikusok is, hogy az emberek járjanak a stadionokba, fizessenek a sportszolgáltatásokért, hogy az állami közvetett állami juttatások, vagy az államtól szerzett pénzeknek a labdarúgásba forgatásán túl valódi üzleti bevételei legyenek a magyar szórakoztatóipari labdarúgásnak.
Hogyan fog egyébként kinézni a jegyek elosztása? Milyen lehetőségeik lesznek a magyar szurkolóknak jegyet váltani?
Nagyon kevés esélyük lesz, nem akarom őket becsapni. Az UEFA rendelkezik a jegyelosztási mechanizmussal, nyilván a két döntőbe jutott csapat kap kontingenseket, de természetesen a magyar szurkolók is vehetnek majd jegyeket, de ehhez még hozzá kell lenni az UEFA saját, úgymond elosztását, hiszen az UEFA-nak is vannak szponzorai, vannak érdekkörei, teljesen normális módon. Tehát nagyon csekély lesz az a jegy, amit a magyar szurkolók csak úgy alatérte azt, hogy magyar szurkolóként egyik csapathoz sem tartozva megszerezzenek. Én kedvező helyzetben leszek akkor, hogyha kedvező 26-ban a Manchester United jut a döntőben, mert én tagja vagyok a Manchester United szurkolói közösségnek, és ilyenkor, mint helyi lakos, budapesti lakos, előnyt fogok élvezni a jegyelosztásban, amit a Manchester a saját hatáskörbe fog szétosztani a szurkolók között. Úgyhogy nagyon is szurkolok, hogy a Manchester United ott legyen a döntőben.
Akkor ez mindenféleképpen egy szerencsés szerencsés helyzet lenne önnek. A jegyeknél maradva, ugye mondta, hogy az UEFA oszt el úgymond ezeket a jegyeket. A jegybevételekből profitál egyébként Magyarország valamit, vagy ez teljesen az UEFA bevételét képezi?
Én úgy tudom, most ebben utána pontosan meg kéne erősítenem, de standarden az a helyzet, hogy a jegybevétel az UEFA-é, hát ugye ő is árulja a jegyeket, tehát magyarán, ha én árulok jegyeket, akkor azt a pénzt, amit én ezért kapok, maga nem fogja tudni elkapni, vagy eltenni. De majd egyszer mondom, az UEFA-nak fontos kompenzációs mechanizmusa van, ha esetleg tévednék ebben a jegyelosztásban, elnézést kérek a hallgatóktól.
Az elmúlt percben Dénes Ferencet hallották itt a Tönde Fem.